Sziasztok! Kezdjük egy imával. Köszönjük, Urunk, hogy elhoztál minket, köszönjük, hogy szólítottál minket, hogy te áldozatot hoztál értünk. Köszönjük azt, hogy te léptél először felénk, és imádkozunk azért, hogy egy érted égő szívünk legyen, hogy egy odaszánt életünk legyen, és hogy téged akarjunk követni. Köszönjük, hogy te a szereteteddel körülveszel minket, és hogy te támogatsz minket ebben. Te adsz erőt ehhez. Amen. Na hát, kezdésnek mit szólnátok, hogyha megnéznénk Nehémiás 5-öt? Igazából egy kis előzmény ennek, hogy ugye Nehémiás volt a perzsa királynak a pohárnoka, és amikor rokonok meglátogatták őt Jeruzsálemből, akkor hírt hoztak neki, ugye, hogy milyen állapotban van Jeruzsálem, hogy romokban van a fal, föl vannak, vagy hát fölégették a kapukat, tehát így teljesen sebezhetővé vált Jeruzsálem. És ugye emiatt Isten így a szívére helyezte Nehémiásnak azt, hogy hazatérjen, és hogy tegyen valamit ennek az érdekében, hogy ne így nézzen ki Jeruzsálem, vagy ne ilyen állapotban legyen. Hazatért, és ugye sok nehézség jött, külső nehézségek, a szomszédos területeken lévő vezetők fenyegetőzése, és így tényleg sok támadás érte a jeruzsálemieket, és akadályozni akarták őket a falnak az építésében. És így ez az előzménye Nehémiás 5-nek. Úgyhogy nézzük, hogy szól ez. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok júdai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták. Fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és életben maradjunk. Voltak, akik meg ezt mondták. Zálogba kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták. Mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönöznünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk épp olyan, mint honfitársainké, és a mi fiaink épp olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is, akik már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé. Amikor panaszukat meghalva értesültem ezekről a dolgokról, nagyon megharagudtam, és miután magamban meghánytam vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Kiszipolyozzátok honfitársaitokat. Azután összehívtam egy nagy gyűlést az ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magunkat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam. Nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok Isten félő életet élni, hogy ne gyalázhassanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Én magam, a rokonaim és a legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát, mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma a mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt, a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. Azok így feleltek. Visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogyan kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruhám ráncait, és ezt mondtam. Így rázzon ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat. A nép pedig e szerint járt el. Attól a naptól fogva, hogy Artasasztá király meg kinevezett Júda országának a helytartójává, uralkodása 20. évétől a 32. évéig, azaz 12 éven át nem vettük fel a helytartónak járó jövedelmet, sem én, sem a rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, mert kenyérre és borra több mint 40 sékel ezüstöt szedtek be tőlük, és legényeik is hatalmaskodtak a népen. De én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényeim mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 előjáró, meg mindazok, akik a körülöttünk lévő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak járó jövedelmet, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Tartsd emlékezetben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Láthatjuk, hogy, hogy az előjárók a saját népükön hatalmaskodtak, kiszipolyozták őket. A gyülekezet, gyakorlatilag a gyülekezet ellen voltak. Mert hogy ugye saját érdekeiket nézték, a saját kis kényelmes életük volt a fontos, és nem pedig a gyülekezet, nem pedig Isten népe. Viszont Nehémiásnak ugye megindult a szíve a városon és a népen is. Nehémiás egy jó példával járt elől, és így tudta inteni igazán a nép, vagy hát az előjárókat, akik ugye egy ilyen hibás gyakorlatot végeztek gyakorlatilag így a nép körében, és kiszipolyozták őket. És ja, láthatjuk például a 8. versben, hogyha fel tudjuk rakni, ugye, hogy Nehémiásék visszavásároltak rabszolgákat, vagy a 10. versben, hogy kölcsönöztek nekik pénzt, gabonát is talán, elengedték nekik a tartozást, 14. versben. Igen, hogy Nehémiás nem vette föl a helytartónak járó jövedelmet 12 éven keresztül, és az egész, a rokonai se vették föl ezt. Aztán pedig ugye 16-tól 18-ig látjuk, hogy Nehémiás naponta rengeteg pénzt beleölt abba, hogy az előjárókat étkeztesse, részt vett a falépítésben, és ja, így ezek ilyen példákkal járt elől. És hát ugye ennek az eredménye ugye az volt, hogy a vezetők beálltak mögé, és lett egy egységük, volt egy odaszánt szolgálat a nép részéről, és az előjárók részéről így példamutatásként, és ennek az eredménye, vagy a gyümölcse az volt, hogy megépült a fal Jeruzsálem körül, és nem volt olyan sebezhető már Jeruzsálem. Vagy hogyha Haggeus egyet megnézzük, amikor ugye hazatért egy adag, vagy hát zsidóknak egy része fogságból, ez így szól. Dárius király uralkodásának 2. esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az úrháza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok fagburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever? Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti pedig csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld. Parancsomra szárazság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jósua főpap, Jócádák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak szavára. Haggeus próféta beszédére, amit általa üzent Istenünk, Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodásának 2. esztendejében. Itt is az első 4 vers mutatja igazán, hogy így milyen volt a népnek a hozzáállása. Ugye ott laktak, építgették a kis házukat, a kis életüket, és Isten temploma pedig romokban hevert. És ja, csak így megfeledkeztek Istenről. Csak így ugye el voltak. És ja, ugye Isten küldte Haggeust, hogy intse őket. Hogy megmutassa, hogy oké, itt el vagytok, de mi van a templommal? Mi van az Istennel való kapcsolattal? Elhanyagoltátok. És látjátok, így csinálgattok dolgokat, de semmi nem működik jól, nincs jó termés, mindenféle nehézségek vannak, mert csak úgy el vagytok, így Isten nélkül. És aztán pedig az Úr intésére pedig megtért a nép. És így helyreálltak, helyreállították a gondolkodásmódjukat, a kapcsolatukat Istennel, és ennek a gyümölcse ugye az volt, később láthatjuk, hogy a templom fölépült. Mert a nép odaszánta az életét. De hogyha szeretnénk Jézustól egy példát látni, Máté 20-ban, 17-től 28-ig, ami így szól. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Akkor oda ment hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam, a te országodban, az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Kihagyjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, kihagyjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek az első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És itt az utolsó vers talán, ami így a legjobban mutatja, hogy Jézus miért jött el. Ugye azért jött el, hogy szolgáljon. Nem azért, hogy itt kényelmes életet éljen, és ja, így csak úgy leéli az életét, aztán jó van, szolgálnak neki az emberek, hanem azért jött, hogy szolgáljon. Isten fia azért jött, hogy szolgáljon. És ugye ezzel mutatott példát. Mi szeretnénk Jézus képére formálódni, egy ja, egy módon, még teljesen. És Jézus megmutatta ezt a példát a saját életén keresztül, hogy ő szolgálni jött. És azért jött, hogy mások rabszolgája legyen. És ezt a példát mutatta nekünk. És ennek is volt egy gyümölcse. Ennek a szolgálatnak ugye a mi megváltásunk, a mi örök életünk a gyümölcse. És hát csak, igen, egy közös pontja ezeknek a történeteknek, hogy mindegyiknél az odaszánt életnek és a szolgálatnak lett egy nagy gyümölcse. Ugye a fal fölépült, a templom megépült, és megváltást nyertünk. És rengeteg ilyen példát találhatnánk még a Bibliában. Viszont fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy mindenkitől, vagy hát így mindenkinek egy ugyanolyan mértékű, vagy ugyanolyan fajta szolgálatot kell végeznie. Ne hasonlítgassuk azt, amit mi csinálunk, azzal, amit mások csinálnak. Ehhez jó példa, például Márk 4:20, ugye ez a magvetőnek a példázata. Ugye itt látjuk, hogy némelyik mag az 30-szoros, némelyik 60-szoros, némelyik pedig 100-szoros termést hozott. Tehát nem mindegyik mag ugyanolyan termést hozott. Viszont mindegyik egy sokszoros termést hozott. Vagy, hogyha megnézzük Máté 25-öt, 14-től 30-ig van ugye az 1-2 és az 5 talentumnak a példázata. Most lehet, hogy nem olvasom fel az idő szűkében, de ugye látjuk, hogy van, aki 1 talentumot kapott, van, aki 2-t, van, aki meg 5-öt. És talán a 15. verset, hogyha felrakjuk, akkor ott láthatjuk, hogy mindenki kinek-kinek képessége szerint, azaz mindenki saját képessége szerint kapott valamennyi talentumot, és aztán pedig láthatjuk, hogy mikor az uruk hazatért, akkor nem az volt, hogy a 2 talentumoshoz odament, hogy te miért nem szereztél 5 talentumot pluszba? Hát az 5 talentumos is plusz 5 talentumot szerzett, hanem azt mondta neki a 2 talentum profitra, hogy jól van, jó és hű szolgám. Tehát, ja, Isten nem véletlen adott annyi lehetőséget, képességet, talentumot nekünk, amennyit. Viszont nyilván ő egy igazságos Isten. És aztán, hogyha Efézus 4:11-től megnézzük, akkor van pár példa így a szolgálatokra. Ez csak tényleg néhány példa. Ez így szól. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindjárt a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szerében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Ja, itt az elején látjuk, hogy adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Tehát mindenkinek adott egy saját részt, egy személyre szabott részt, egy személyre szabott terve van Istennek az életünkben. Nem kell azt csináljam, ami nagyon távol áll tőlem, nem kell azt csináljam, ami föl van magasztalva nagyon mostanában, nem kell azt csináljam, amit mások mondanak, hogy hú, ez milyen jó szolgálat, hanem azt kell keresnem, hogy Isten mit szent nekem személyesen. Itt a 16. versben ugye a test a gyülekezet, mint test példájában. Azt mondja, hogy akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Tehát mindenkinek van egy saját része, én azt látom ebben. De az 1 Korintus 12 így befejezésként az jobban kibontja így a gyülekezetet, mint testet, illetve így ennek a működését. Ez így szól 4-től 31. versig. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rádok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe. Az alacsonyabb rendűek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondolkodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók. Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a legfontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Tehát itt látjuk, hogy a test az egy egység. Van ujjunk, kezünk, lábunk, fejünk, sok testrész. Sok részből áll össze egy egység. És igazából ezzel kapcsolatban egy nagy hiba szerintem, amiben bele tudunk esni, hogy fölemeljük a szellemibbnek tűnő szolgálatokat. Hogy valaki nagyon szellemi, mert ezt és azt a szolgálatot végzi. Viszont itt nem az ilyen egyéni teljesítményekről szól az életünk, hanem a test egységéről. Nekem ez a részem, neked ez a részed, neked az a részed, és így áll össze egy egység, így áll össze egy működőképes gyülekezet. Így áll össze Isten népe. És így tudunk elérni embereket. Tudod, hogyha valakinek nem látszik a része, de hogyha kivennénk az egységből, akkor sokkal kevesebb lenne ez az egész. Lehet, hogy továbbra is meg lenne a gyülekezet, de kevesebb lenne. És tényleg itt is csak ennyi, hogy mindenki megkapta a saját részét. Mindenkit valahova behelyezett Isten. És csak ne hasonlítgassuk egymást, hanem csak álljunk bele abba a részbe, amit Isten adott nekünk. És így konklúzióként talán az egy fontos dolog, hogy kérjük el Istentől, hogy kérjem el Istentől én, hogy milyen részt szánt nekem személyesen. És azt is kérjük el, hogy motivációt adjon erre, hogy mindig egy frissességet és erőt adjon arra, hogy ebben helyt tudjak állni. Mert hogyha kitartóak vagyunk a szolgálatban és álhatatosak, akkor jönni fognak a gyümölcsök. És lehet, hogy nem tűnik majd olyan látványosnak, de ugyanúgy Isten országát építi. Ugyanúgy egy kis szeletét a falnak építi. Lehet, hogy én csak két lyukat tömtem be a falon, de tudod, anélkül a két lyuk nélkül ugyanúgy be tudott volna jönni az ellenség. Úgyhogy, hogyha van egy álhatatosságunk a szolgálatban, akkor az gyümölcsöket fog teremni, és fölépül a templom, megépül a fal, és megtérnek emberek, és örök életük lesz. Úgyhogy csak keressük ezt, hogy mi a mi részünk ebben. Amen.